Halis Podcast. Hallgatnivaló az olvasójegy mellé.
Kultúra az, ami minket többé tesz. A kultúra az csak hozzánk ad. Attól leszünk azok, akik vagyunk. Az egész életünkben egy meghatározó és nagyon fontos dolog.
Dani frappáns összefoglalójából talán már ki is találták, hogy mi lesz a mai témánk. Ez a 2023-as év első podcastja. Köszönti önöket Varga Tünde.
És Benke Dániel.
Nehéz, de könnyű témát választottunk, adja magát, hiszen Magyar Kultúra Napja, Petőfi 200 és egy csomó olyan évforduló van ebben az évben 2023-ban, ami abszolút a kultúrához kötődik, aminek mi örülünk, és szívesen beszélünk róla. Vendégeink
Varga Zsuzsanna, a Piarista iskola magyar tanára,
és Kardos Feri, a könyvtár igazgató helyettese. Aki egyébként, aki esetleg nem tudná róla, maga is ír verseket, szerkeszt különböző köteteket. Mit olvastok most?
Én most egy nagyon komoly dologba kezdtem, én Haridinak a Sapiens című könyvét olvasom, az emberiség rövid története. Nem egy könnyű esti olvasmány, úgyhogy nagyon lassan tudok csak benne haladni, mert én mindig esténként szoktam időt szánni az olvasásra. De most ezt így elhatároztam, hogy elolvasom, illetve még ennek a, nem tudom, hogy folytatása-e vagy sem, a Homo Deust is szeretném még majd elolvasni tőle.
Verset is olvasol most, vagy csak az úgy a munkád
igen,
során jön elő?
Igen, éppen ma kerestem rá Szabó T. Annának a Reformkori Nők című versére, mert nem emlékeztem a címére, érdekes. Csak ugye a hangulata maradt meg a versnek, meg hogy miről szól. Mondom, ezt feltétlenül meg kell keresnem így a Kultúra Napja kapcsán, meg hogy a március 15-e is közeledik, és sikerült megtalálnom. Szabó T. Annának ugye most jelent meg a Vagyok című összes költeményét magába foglaló kötete, úgyhogy azt tervezem is beszerezni és olvasgatni.
Én sok mindent olvasok. Részben olvasok olyat, ami szerkesztek is. Vaszági Zabácsi harmadik foci könyve, 1910-45-ig. Azt kell tudni, hogy ez igazából nem fociról szól, hanem nagyon jó kultúrtörténeti olvasó könyv. Ezen kívül pont egy barátomnak akartam segíteni egy szakdolgozatban, sikerült. Elkezdtem olvasni a Benedek pápának a Jézus könyvét, ami hatalmas olvasmányélmény nekem hívő embernek. Most a második kötetnél tartok. Az első kötet volt egy fejezet, amit feladtak neki, és azt légolvastuk közösen, és nagyon megkedvettem, úgyhogy még nyaralásra is az vittem.
Verset olvasol?
Ó, hogyne, azt mindig olvasok. Az is van kötelező penzumom, mert azt gondolom, hogy három ember verseit egész évben fogom olvasni. Az egyik a Petőfi, és feleségem pedagógus, és az a helyzet, hogy én otthon az Inéhez segítek, és összeállítottunk egy 5 perc Petőfi reggeli műsort, ahol Petőfi egyes viszonyulás, egy házassága, szerelme, sorsában, ideálkévei például, val kapcsolatos kis olvasnivalók voltak, és nagyon érdekes, hogy elkezdtem keresni a Petőfi versek mai megzenésítését, és akkor visszaolvasni a Petőfit. A másik meg Kormos Pistának, Kormos Istvánnak olvasom a verseit, mert hogy Kormos 100 tudatosítjuk, hogy nem csak Petőfinek, Kormos Istvánnak is van évfordulója. A harmadik verses kötet, amit olvasok, az egy érdekes kötet, egy verseink, főszerkesztő, fölkért egy tucat írót, költőt, Kányádi Sándortól, Nagy Gáspárig, mindenkit, hogy az ő általa akkor legjobban szeretett verset, és a világirodalomban egy másik verset adjon közre, és ebből állt össze a kötet is. Rendszerváltás után született ez a kötet.
Számotokra ti életetekben az, hogy kultúra, magyar kultúra, mit jelent ez a fogalom?
Mivel én magyar tanár vagyok, nekem leginkább a magyar irodalmat jelenti, én azt gondolom. Szerintem nem telik el úgy nap, hogy lelkesedésembe vagy a gyerekeknek, vagy otthon a férjemnek, vagy a kollégáknak ne olvasnék föl valamit, vagy ne ajánlanék valamit, vagy nem mutatnék rá valamire. És én a gyerekeknek is mindig azt mondom, hogy bármilyen szakmába is helyezkedsz majd el, ez mindig egy közös nyelv lesz azokkal, akikkel együtt fogsz dolgozni, és ezért érdemes a magyar kultúrát ismerni és tanulni.
Magyar kultúra nekem minden olyan kutatást itt mint jelent, amit magyar ember magyar érzésekkel hozott létre, és ami Magyarországról szól, mindenféle művészeti ág és a tudomány is beletartozik természetesen.
Feri felemlegette Petőfi alakját. Én bennem ugye diákkoromból él egy Petőfi kép. Felnőttként azért már egy kicsit árnyaltabban látom az írót. Mennyire kell átgondolnunk felnőtt fejjel, hogy ki is volt Petőfi?
Nagyon leegyszerűsítve tanít. Vagy egy nagyon egyszerű képet festenek róla az irodalomkönyvek, mint a költő forradalmárt, és ő azért ennél sokkal több volt. Szerintem ő olyan mélyen benne volt az akkori kornak a levegőjében, tehát szinte nem tudunk olyan eseményt vagy dolgot mondani, akár az országgyűlési képviselő választáson keresztül, a politikát Tolstojtól elkezdve ugye a Hitvesi szerelemig, tehát ő egy annyira sokrétű jellem volt, meg egy olyan nagy formátumú alak, én nem is tudom elképzelni, hogyha ő nem halt volna meg, hogy akkor ő ezt hogy érte volna meg a szabadságharc utáni időszakot, hogy tudott-e volna ő ilyen nagy dolgokat alkotni, meg ilyen nagy eseményekben részt venni. Föl tudott-e volna állni a szabadságharc után, mert szerintem az őt nagyon tönkretette volna.
Én annyival egészítem ki azt, amit a Dani mondott, hogy igen, nagyon egyszerűen tanuljuk, és felnőttként már nem foglalkozunk Petőfivel. Felnőttként is ugyanaz a kép él bennünk, amit tanultunk. Tehát én nagyon kevés olyan felnőtt embert, aki nem irodalomtanár, aki nem kultúrával foglalkozik, aki azt mondja nekem, hogy figyelj, Petőfit olvasok, mert úgy eszembe jutott. Mit gondoltok erről?
Ez azért van, mert egyébként nem is az egyszerű szó a jó szó arra, hogy tanítjuk Petőfit, hanem nem csak Petőfit. Az összes magyar irodalmi alakot sematikusan tanítjuk, amiben az is probléma, hogy én nem biztos, hogy meghalt, én ezt nyitva hagynám ezt a kérdést. Azért nézzünk szembe, hogy Magyarországon él egy olyan visszatükröző eljárás, hogy a költő személyes sorsát visszavetítjük a művei megfordítva, holott nem mindig. Petőfivel kapcsolatban két dolog, ami a mai korban újdonságként felvillantható az ő életéből. Az egyik az, hogy ő egy celeb volt. A kora celebje volt, tehát azért kiszámoljuk, hogy naponta meg kellett írni a legalább 30 oldalnyit. Most gondoljunk meg papíruszra, és még azért utazgatott is, meg mulatott is néha, mindenre volt ideje. Ilyen szempontból nem ez a heroizált. Úgy gondolom, hogy a mostani korban jelentek meg két olyan könyv, Petőfi és Jókairól, illetve Petőfiről magáról. Rengeteg prózát írt, rengeteget fordított, Shakespeare fordított, mikor tanult meg ő észre angolul, kérdezem én. Azt, hogy az iskolában nem tanuljuk, hogy mikor tanult meg angolul. Nagyon érdekes, hogy nagyon művelti volt, fiatalkorra ellenére, ami nyilván a színházi világ is hozzátette ez. És tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy most értünk el 200 évvel a születése után, amikor azt mondjuk, hogy na most már az igazi Petőfiről is beszélgethetnénk.
Miért van ez, mert nem lehetett, vagy nem volt értelme, vagy most tudunk már annyit róla, hogy tudunk róla beszélni?
Tulajdonképpen 89-ig klasszikusan nem értünk demokráciában. Politikai eszméknek használták ki a költőket, pozitív, negatív értelemben. Ez független volt attól, hogy milyen értékű, tehát 100 éves évfordul úgy telt el, ott nem a Petőfit ünnepeltük, hanem a 48-as szabadságharcot. Új függetlenséget 45 után mondhatni, ami aztán talán nem lett függetlenség. Ez semmiben sem más, mint a Homérosz ügy. 100-200 év, és ha nagyon jó a költő, mint a Petőfi, akkor hosszabb idő ez, heroizáljuk. Újra elővehetjük már, mint költőt. A másik pedig, amit Szálinger Balázs mondott egy Petőfi műsorában, újra kell olvasni, de ne azt olvassuk, amit az iskolában tanítottak, hanem minden mást. Az iskolában mi a Petőfi életműnek egy ezrelékét. Ismerjük meg mondjuk 2000-ét, az is lehet, de többet biztos, hogy nem. Egy mai Petőfit kell megtalálnunk szerintem ma, és az a mai Petőfi sokat mond nekünk. Ráadásul Petőfinek van még egy olyan jellemzője, elütően, talán József Attilán kívül mindenki mástól, hogy a legtöbb zenei formában a Petőfit. Ezzel is tették meg. És most új szerelmesze van ennek.
A mai gyerekeknél, a mai fiataloknál, nem is tudom, mi a jó megfogalmazás, a vers mennyire jelenik meg, milyen szerepet kap, mennyire könnyű, mennyire nehéz őket közel vinni magához, a vers műfajához. Mindig beszélünk a digitalizációról, ami itt lehet megint előny, meg hátrány is. Ezt igazából nehéz eldönteni, azt gondolom.
Azért nehéz kérdés, hogy a mai fiatalok meg a vers kapcsolata, mert én azt vettem észre 1-2 éve, mivel a gyerekek kevesebbet olvasnak, ez tény és való, ezért a szövegértésük is problematikusabb lett, és ugye a vers az egy tömörített dolog. Tehát ott az átvitt jelentéseknek ugye nagyon nagy szerepük van, és hogyha azzal kell küzdenünk, hogy a szónak az eredeti értelmét is meg kell magyarázni, akkor ugye az átvitt jelentés az még inkább elsikkad. Tudok erre egy példát mondani, amikor aranyballadákat tanítottam, ami meg még egy különösen nehéz kategória, tehát a versekhez képest, és akkor arany csak egy toldalékkal utal arra, hogy többen fekszenek ott a sírba, ugye a tengeri hántásnak a dalos esztie, és akkor ez mire utal? Hogy hát gyermeke született az esztenek, és ezt honnan tudja a tanárnő? Hát mondom, itt írta le Arany János. És ugye így már a többletjelentésnek a megfejtése is problémát okoz, hogyha az elsődleges jelentéssel küzdünk. Például nagyon szeretem az intertextualitást, amikor ugye egy mai költőnek a versében megjelenik mondjuk egy Petőfi utalás, vagy bármi. Ugye a gyerekeknek ezzel is problémájuk van, hogyha már ott abban a korszakban nem ismerték, vagy nem mélyedtek el el ezekben a versekben, akkor az utalásoknak a szerepe megint csak elsikkad. Többet kellene mai verset olvasnunk, mai modern verset olvasnunk.
Akkor hogy küzd meg ezzel a nehézséggel a magyar tanár?
Én például nagyon szerettem Petőni Nagy Csillának a magyar tankönyvét, én abból nagyon szerettem tanítani, mert ahogy megtanítottam a Halotti beszédet, rögtön melléje oda tette a Kosztrányinak a Halotti beszédjét és a Márainak a Halotti beszédjét. De mondhattam volna most másik példát is. Tehát, hogy ő így párhuzamosságokat szeretett volna megmutatni a gyerekeknek az irodalomban. Ezt azért kevés gyerek értékelte, de én azt gondolom, hogy ennek a látása, hogy ezt megtanítani, mert ez egy látásmód is, ez nagyon jó lenne.
Kell-e azon gondolkoznunk, hogy verseket hogyan mutassunk be, hogy ezen változtatnunk kell? Veszélyben vannak-e ezek a műfajok?
Van most a jelenkori költőknek egy olyan vonulata, vagy a modern költőknek, Varró Dani, Lackfi, akár Szabó T. Annát is mondhatnám, akik azért közel tudják vinni a gyerekekhez a versolvasást és az irodalmat. A vicces formákkal, a mai szövegezéssel, tehát hogy a mai modern kornak a gyerekekhez közel álló szókincsét beleépítik a verseibe, még akkor is, ha a forma klasszikus, de mondjuk a tartalom egy modern dolog. Tehát én azt gondolom, hogy ma pont az a kor van, amikor vissza lehet csábítani a gyerekeket a versolvasásra. És remélem is, magyar tanárként, hogy nem áll fent ez a veszély. Annyira sajnálom, hogy vidéken azért nincs olyan sok lehetőségünk író-olvasó találkozókon részt venni, mert amikor például eljöttünk, jó, most Nyári Krisztián nem költő, hanem irodalomtörténész, de amikor eljöttünk ide, utána már sokkal közelebb tudtam vinni a gyerekekhez azokat a dolgokat, amiket ő leírt. Tehát, hogy annyira hiányolom ezt, hogy nem tudunk elmenni mondjuk költészet napján a Petőfi Irodalmi Múzeumban, ahol egész nap verseket olvasnak, és beülni csak egy ugrácskára. Hogy ez olyan jó lenne.
Meg kell védeni a mai fiatalságot is, azért ne fessünk ennyire rossz képet, mert a tényekhez hozzátartozik, ha én a saját gyerekkoromra emlékszem, akkor is kit fogott meg a vers és egy szöveg, akinek volt erre érzékenysége. Igen. És akkor is szélesebb volt gyerekek között az a közönség, akit lehet, hogy úgy nem érintett meg, és ez már azt gondolom semmit nem változott.
Az a kultúra, ami több rétegű, az mindig a kisebbség kultúrája. Mert oda idő kell az, hogy megtanuljuk a jelrendszereket, elgondolkodjunk rajt, mélyebb rásunk. És erre van, aki alkalmasabb, van, aki kevésbé alkalmas. Az általános iskolában, a középiskolában egyszerűen nem jutunk el a mai korig. Általában azt látni, hogy a művészetnek van egy önfejlődése, és közben a kultúrának van egy tömegesedése, ami ellen hat. Nem mondom, hogy nem fejlődik a kultúra, de nem úgy fejlődik. És nagyon érdekes, hogy pont a költészetben nagyon jellemző az, kialakultak köztes művészeti műfajok. Az internet világában, meg azon kívül is. Az egyik az, amikor a legjobb magyar rock és pop zenekarok, tehát a progresszívek, nagyon erősen használták az irodalmi anyagot.
Mennyien tudnak József Attila verset épp hobó miatt?
Pilinszky négy sorosát. Soha nem hallgatta meg volna 30 ezer ember, mint a koncerten. A másik, ami legújabb, a slam poetry, ami egy átmeneti műfaj, majd tulajdonképpen irodalmi igényű rap. Egy olyan rap szöveg, amiben egészen költői fordulatok is vannak, ha ügyes. Sokan megpróbálták, vannak ilyen versenyek, aki költő, annak a slam poetry az vers. Gyakorlatilag szabad vers. Egyszer már nem tudjuk megtanítani, mert nem tudjuk, akkor hol érti meg a gyerek, hogy mi a vers, tehát hogy mi az a több rétegűség. De a szövegekbe. Még milyen váratlan fordulatok vannak, röviden már mondott történetem van, amiért nem vagyok kétségbeesve. És bementem a kedvenc kocsmámban, mondjuk így egyszerűen. Képzeljétek el, hogy a kocsmában volt két vendég és a kocsmáros. És mondom, hogy milyen öröm van, hogy roma gyerekek egy nem a roma kultúrába gyökerező verseket mondtak gyakorlatilag kiválóan, és azt mondja a kocsmás, hogy ja, hát nekem van egy jó Petőfi verset. Felolvasta, a telefonjában volt. A másik a telefonjában Adé összezsolt, a harmadikban a Salbert. Három órán keresztül versettünk három olyan emberrel, akinek messze köze nincs az irodalomhoz, mert az egyik egy gépész, a másik az egy hentes, a harmadik meg a kocsmáros maga. Nincsen veszve költészet, csak megint előítélet nélkül kellett szóba hoznunk. Nem hozzuk elég szor szóba, nem beszélünk így róla szabadon, nem ez a szent áhítattal, hanem van szabadabban kéne, és a Petőfit is, meg a József Attilát is így kéne elővenni, mentesen minden korábbi ilyen alűrtől.
Volt két fiatal ember, akik írogattak verseket, és az egyikről én nem is tudtam, a másik az legyőzve szégyenlőségét elkezdte nekem küldözgetni a verseit, és akkor ez a fiatal ember másnap jött, és hát tegnap Adi istenes verseit tanította nekünk a tanárnőm, hát én írtam egy istenes verset. Megmutatta, és ez a vers nem volt rossz. Ahhoz képest, hogy egy ilyen első próbálkozás, és megragadta valami őt ugye az Adi versben, ez annyira jó érzés volt, hogy nem csak az ismeret megy át, hanem valami mélyebb dolog is.
Mi a kedvenc versetek, amit ajánlanátok?
Kosztolányinak a Halotti beszéd című versébe vagyok nagyon szerelmes, meg a Hajnali részegségbe, de Kosztolányiból bármit olvas az ember, akár regény, akár novella, akár vers, szerintem az annyira tudja adagolni a szavakat, hogy az embernek akárhányszor olvassa, mindig valami más fontos bölcsesség, vagy mély tudás bontakozik ki ezekből a sorokból.
Prinszka apokrifje, ez hozzátartozik, hogy nagyszerű a vers, de nagyon sokan mondják el, sokféleképpen. Pont ez az a vers, amit ő maga is elmond, nagyon érdemes együtt meghallgatni.
Köszönjük szépen! Ünnepeljük a kultúránkat, de ne csak ezen a napon, hanem az év minden napján.
Olvassunk verseket, olvassunk magyar verseket, és olvassunk igazából minél többet, abból baj nem lehet.
Köszönjük szépen, ez volt a Halis Podcast, búcsúzik Varga Tünde
és Benke Dániel.
Viszont hallásra.
Viszont hallásra.